párigeves lesz, de annál fontosabb téma. A negyedik fejezetet szeretnénk befejezni, és aktuális téma szerintem. Jézus, kérlek, hogy segíts rád figyelnünk, Uram, és alkalmazni azt az igét, amit ma hallunk tőled, Uram. Add, hogy a szívünk az befogadó legyen, Uram, a te igédre, és jó talajba hújon, Uram, amit te mondasz. Kérjük, Uram, hogy formáld át az életünket, és tedd a te üzenetedet nagyon gyakorlatiassá, Uram, hogy ne értetlenül álljunk, hogy mit kezdjünk ezzel, hanem, Uram, már mától, Uram, változások legyenek az életünkben, és kérlek, ezt te tedd, Uram. Nem mi erőlködjünk ezen, Uram, nem nagyon megy nekünk, Isten, megváltozni. Így kérjük, hogy a te lelked által formáld át a gondolkodásunkat. A szívünk hadd változzon, Uram, a te igéd hadd épüljön be az életünkbe, Isten. És köszönjük, hogy te sóvá és világossággá tettél minket ebben a világban, és szeretnénk neked ragyogni, Uram. Vonzani az embereket hozzád, Krisztus. Kérlek, hogy érintsd meg ezt az elveszett világot a népeden keresztül, Uram, hiszen ezért vagyunk még most itt. Uram, ez a vasárnap reggel neked értékes, Uram, és tedd nagyon értékessé, Uram, a mi életünkben is, Jézus nevében. Amen. No, Jakab levele. Az első 12 versen száguldottunk át múlt alkalommal, ugye, és arról beszélgettünk, hogy milyen háborúskodást tud megélni egy hívő ember. Ugye, itt hívő emberekről volt szó, hogy egy hívő tud saját magában egy másik emberrel, vagy akár Istennel is háborút viselni. És ez az ő szívének az állapotától függ. És azt tanácsolta Jakab, három nagyon gyakorlatias tanácsot olvastunk. Az egyik, hogy engedelmeskedjetek Istennek, vagyis rendeljétek magatokat alá. A második az volt, hogy közeledjetek Istenhez, és közeledjetek az Úrhoz. És a harmadik pedig, hogy alázzátok meg magatokat Isten előtt. Ez a három. Engedelmeskedni az Úrnak, közeledni az Úrhoz, és megalázkodni az Úr előtt. Három egyszerű, de annál nehezebben kivitelezhető dolog. És ma egy nagyon konkrét területtel kapcsolatban megnézzük, hogy hogyan lehet ezt alkalmazni. És hiszem, hogy ez mindannyiunknak aktuális, Isten akaratáról van szó. Így hangzik ez a párige vers, amit ma meg fogunk nézni a 13. verstől. Tehát, akik azt mondjátok, ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk, és nyerességet szerzünk, azt sem tudjátok, hogy mit hoz a holnap. Mert a ti életetek olyan, mint a lehellet, amely egy kis ideig látszik, aztán eltűnik. Inkább ezt kellene mondanotok, ha az Úr akarja, és élünk, és ezt vagy azt fogjuk cselekedni. Ti azonban most kérkedtek elbizakodottságotokban, minden ilyen kérkedés gonosz. Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Isten akarata. Ez lesz a mai téma. Amikor én nem vagyok Isten akaratában, akkor háborúskodást fogok megélni. Akkor állandó csatákat fogok megélni magammal, mással, Istennel. Ilyen volt Lót, aki ugye elment Szodomába, mert nagy üzleti sikert remélt, és az egész családja szenvedte a kárat. Majdnem ott maradtak mindenestül. Ilyen volt Dávid, aki ment a saját feje után, házasságtörést követett el, és ő is, meg a családja is óriási árat fizettek ezért. Ilyen volt Jónás, aki tudta, hogy mi Isten akarata, de nem tette, és elég sok fenyítést kapott azért, hogy végre tegye, amit Isten mutatott neki. Mind a három ember, akit az imént említettem, rossz hozzáállással fordult Isten akarata felé. Nem mondok új híreket ezzel, hogy Istennek terve van az életetekkel. Istennek van egy akarata az életedre. Nem csak megmentett, és utána élj, ahogy szeretnél, majd a mennyben találkozunk, hanem ebben az életben, amit kaptunk tőle, ebben ő az akaratát szeretné kimunkálni. Neki van egy akarata a mi személyes életünkre. És minden bölcsességével, minden szeretetével, minden szuverén döntésével ezt akarja kimunkálni bennünk, hogy ez a terv megvalósuljon. Isten terve az, ugye, elmondhatom, hogy a mit, a hogyan, a mikor és a miért. Hogy ezeket magába foglalja. Isten el szeretné mondani, hogy mit tegyek, mikor tegyem, hogyan és miért. De azt gondolom, hogy Isten terve ennél sokkal több. És majd erről is fogunk beszélni. De olyan ez, mint egy apa, aki a gyermekét neveli. Minden apának van egy terv a fejében, hogy a gyerekében mit szeretne látni. Ez nem mindig jó, de elhihetjük, hogy a mennyei apukánk fejében a legjobb van. És ő tudja, hogy mit szeretne. Nem csak a saját foglalkozását átpasszolni, hogy én építész vagyok, akkor a fiam is legyen építész, hanem az apukám, ő szeret engem, ő a szeretet Istene, és a legjobb tervet találta ki az én életemre. túl sok hívő harcol, túl sokszor harcolunk mi hívők Isten akarata ellen. Mert azt gondoljuk, hogy az túl nehéz lesz, az veszedelmes lesz, vagy olyan lesz, olyan keserű pirula lesz, amit én nem akarok lenyelni. És azért harcolunk Isten akarata ellen. Pedig, hadd mondjam el, tesó, hogy Isten szeretetének mindennapi megnyilvánulása ez a terv. Isten, lehet, hogy nem könnyű tervet talált ki, de biztos, hogy Isten szeretetének a bizonyítéka számunkra, amit szeretne látni. Az Isten akarata az Isten szeretetének a jele. Ha nem engedelmeskedem Istennek, ha nem alázom meg Isten előtt magam, és nem közeledek az Úrhoz, akkor harcolok ez ellen a terv ellen. És akkor nem fog tetszeni Isten terve. Sosem. De hogyha azt teszem, amit Jakab mondott, hogy megalázom magam, közeledem Istenhez, engedelmeskedem neki, akkor megtapasztalom, hogy ez a terv, az áldás. Jaj, de én félek Istennek adni az irányítást. Én egyszer csak félek tőle. Miért kérdezhetnénk? Hát amiatt, hogy egyszer nem tudom, hogy mit tartalmaz ez a terv. Félek tőle, hogy ez nekem nem fog tetszeni. Nekem más terveim vannak. Ez lehet, hogy kárt fog okozni nekem. A legnagyobb kárt az okozza, hogyha nem Isten tervében élünk. Isten terve lehet, hogy nem könnyű, de nem kár az életünkre, hanem a legnagyobb érték. Ez egy kicsit furcsa, mert úgy kell igent mondani valamire, hogy nem tudjuk, hogy mi az. Igaz? Mi Isten terve? Úgy mondjak le igent, hogy nem mondja el előre. Hát tényleg ez a helyzet. De ez egy bizalomból fakad, hogy megbízom abban, hogy az én apukám szeret engem, és a legjobbat tervezte nekem. És nincs félnivalóm. Az, aki értem, meghalt a kereszten, az biztos, hogy a legjobb szándékok vannak felém. Isten akaratában lenni, néha bámulatos módon én is megtapasztalom, elképesztő nyugalom. Olyan nyugalmat jelent. És körülötted lehet, hogy zúg a vihar, meg beteg a család, meg anyagi gáz van, vagy valami mindig van. De mégis Isten akaratában lenni elképesztő nyugalmat jelent. Mert tudod, hogy ott vagy, ahova Isten állított. És nem harcolsz a fejedben állandóan azzal, hogy most miért történik ez az egész? Mit rontottam el már megint? Hanem egyszerűen ott vagy abban, azon a helyen, ahova Isten állított, és elfogadott tőle a jót is, meg a rosszat is. Rosszat idézőjelben. Inkább úgy mondanám, hogy nehéz. Elfogadunk tőle mindent, mert ott vagyunk, ahova ő küldött. Ez az egyetlen hely Isten tervében lenni, ahol azt mondhatom, hogy nem vesztegetem az időmet. Nem vesztegetem el az életemet. Nem látom értelmét sokszor, hogy mit csinálok, de nem vesztegetem el az életem. Mert ott vagyok, ahova Isten állított. Mi Isten akarata? Na, erre vártunk mindig, az. Mi Isten akarata? Isten akarata az a szívéből fakad. Kösz, Tamás. Ezzel nem segítettelek ki téged, igaz? Isten akarata a szívéből fakad, és sokkal több, mint az, hogy mit, mikor, hogyan és miért. Ha én most égi csoda folytán meg tudnám neked mondani, hogy a jövő hétre mi Isten terve neked, mi a mit, a hogyan, a mikor és a miért, jövő héten újra jöhetnél. Na Tamás, mi hogyan tovább? Mi Isten terve számomra? Ennél Isten terve sokkal több. Isten terve, akarata, az elsősorban egy kapcsolat. Elsősorban egy kapcsolat. És ezért működik az, amit Jakab mondott, hogy engedelmeskedem, alárendelem magam, és közeledek hozzá. Ez Isten akarata. Ez kell, hogy minden területen az életemben megnyilvánuljon. És ebből fakad majd a mit, a mikor, a hogyan és a miért. Jakab háromfajta hozzáállást mond itt el nekünk, és nézzük meg egyenként ezt a hármat. Ebből kettő rossz, egy jó. Az elsőt nézzük meg, ez a 13.-14. vers. Tehát akik azt mondjátok, ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk és nyereséget szerzünk, azt se tudjátok, mit hoz a holnap. Mert a ti életetek olyan, mint a lehellet, amely egy kis ideig látszik, aztán eltűnik. És még a 16-at is olvasom. Ti azonban most kérkedtek elbizakodottságotokban, mert minden ilyen kérkedés gonosz. Az első rossz hozzáállás Isten akaratához képest, hogy teljesen figyelmen kívül hagyjuk azt. Mintha nem is létezne. És erről beszél itt Jakab, fölhozza a kereskedő, vagy az üzletember példáját, hogy tervez az üzletember, hogy elutazik egy másik városba, ott tölt majd egy esztendőt, ott kereskedik, ad, vesz, és majd ebből nagy haszonra tesz szert. Érdekes, hogy az üzletember példáját hozza fel, mert ugye az üzleti életben nagyon fontos, hogy legyen egy üzleti terv, legyen egy stratégia, legyen egy cél, ami felé halad, hogy a versenytársak előtt tudjon járni. Ezzel nincs is semmi baj, ez nem gondolom, hogy ez kritikája lenne ennek, de amit itt mond, hogy a baj azzal van, hogy elbizakodott a szívében, hogy dicsekvő. Ő ezt elhatározta, és ezt végig fogja vinni. És már előre örül a sikerének. Ez a dicsekvés az, amit itt Jakab szóvá tesz. Semmi gond azzal, hogyha valaki tervez előre. De viszont itt semmi jele annak, hogy elismerni ez az ember, ez a kereskedő, hogy vannak rajta kívülálló körülmények is, amire nem tud befolyást jelent, nem tud befolyást gyakorolni. Mi lesz, ha nem így fog alakulni? Nincs semmi jele annak, hogy ez a kereskedő imádkozna. Vagy Isten elé vinné, hogy ez az én tervem, Uram, akkor lássuk, hogy te mit terveztél. És ezért mondja Jakab, hogy itt a baj, a dicsekvés. Elkészít egy tervet, és hatodik haszakad, amellett fog kitartani. Négy okból elég bolond ez a hozzáállás, és magamra ismerek, de nézzük meg, mi ez a négy bolondok. Az egyik, 13. vers így mondja, tehát akik azt mondjátok, ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk, és nyereséget szerzünk, és itt felsorolja a lépéseket. Elmegyünk, kereskedünk, adunk, veszünk. Az élet nagyon bonyolult. Ez az egyik bolondság, amiért kár előre ennyit tervezni, és utána azt mondani, hogy úgyis az fog megtörténni. Az élet túl bonyolult. Egyszerűen annyi döntést kell meghoznunk, találkozunk emberekkel, beszélgetünk, jobbra vagy balra, erre megyek, vagy arra megyek, vagy ezt csinálom, vagy azt csinálom. Honnan tudnám, hogy mit fogok egy év múlva csinálni? Túl bonyolult az élet. Vannak feladatok, amit el akarok végezni, vannak célok, amiket meg akarok valósítani, és állandóan jelentőségteljes döntéseket kell hoznom ezzel kapcsolatban. De látszólag véletlenszerű események is vannak a pakliban, nem? Egy csomó minden, ami kihat ezre a tervre. Mielőtt én megtértem, sose voltam egy ilyen nagyon törtető ember, legalábbis magamnak úgy elhitettem ezt. Én az életet olyan misztikusnak láttam, hogy most miről is szól ez, nem tudtam, hogy honnan jöttem, hogy miért vagyok itt, hogy miért teremtett Isten, és ha nem voltak ezekre a dolgokra válaszaim, akkor nem is tudtam az élettel mit kezdeni. Megtérésem után elkezdtek leegyszerűsödni a dolgok. Nem azt láttam, hogy a teljes világ spektruma nyitva van előttem, hanem hogy van egy Isten, aki engem megalkotott, ő alkotott meg, nem a majom az én ősöm, és adott egy célt az én létezésemnek. Céllal teremtett engem annak, aki vagyok. A dolgok elkezdtek leegyszerűsödni, nem kezdtem pánikolni, hogy most mi lesz az életemből. Ebből a bonyolultságból Isten jelenléte tudott egyszerűséget varázsolni, és én látom azt, hogy vannak nagyon okos emberek a világon, akik nagyon szeretnek előre terveket kovácsolni. De nagyon sokszor ezeknek az embereknek az élete teljesen egyensúlytalan. Nincs egyensúly az életükben a különböző területeknek. Vagy nagyon annak a tervnek élnek, és mindent az alá rendelnek alá. És sokszor az üzleti terveiknek áldozatul esnek a családtagjai, a kapcsolatai. És ez a bonyolultság jellemző rájuk. De Isten az leegyszerűsít. Isten egyensúlyt hoz. Szokták mondani ugye, hogy sorsszerű az élet. Ez olyan ijesztő szerintem. Már csak azért is, mert nagyon bizonytalan. De Isten nem egy ilyen véletlenszerű sorsot szán nekünk. Majd esik, ahogy puffan. Én nem is szeretem ezt a szót használni. Istennek egy terve van, egy akarata van, amit én elfogadhatok. A második dolog a 14. vers elején. Azt se tudjátok, hogy mit hoz a holnap. Amen. Azt se tudjuk, hogy mit hoz a holnap. Ez egy idézet a Példabeszédek könyvéből. Azt mondja ott 27. fejezet első verse, hogy ne dicsekedj a holnappal, mert nem tudod, hogy mit hoz az a nap. Ugye itt van egy üzletember, aki egy évre tervez. Elég magabiztosan, de igazából ez az üzletember se tudja, hogy a következő nap mi fog történni. Pont a Schmidt család példája volt, ami úgy szólt hozzám mostanság. Ők biztos, hogy nem arra készültek, hogy elveszítik az otthonukat. De mégis egyik napról a másikra leégett a házuk, és szinte mindent elvesztettek. Nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap. Nem tudjuk, hogy az életünk meddig tart. Eszembe jut erről az a példázat, amit Jézus mondott el a gazdag földművesről, akinek egy évben nagyszerű termése volt. Akkora volt a termése, hogy nem fért be a csűrbe, és kellett építeni egy másikat. És ezt mondja ott az ige, Lukács 12, építek egy nagyobb csűrt, ezt mondom a lelkemnek, én lelkem, sok javad van, sok évre félretéve, pihenjél, egyél, igyál, vigadozzál. De mit mond Isten egy ilyen embernek? Bolond. Még az éjjel elkérik tőled a lelked. Kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál? Nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap. De mondhatnád, hogy Tamás, te se tudod, pedig te hívő vagy. Igen, és fogalmam nincs. Ez az, hogy hívők leszünk, ez nem változik. Nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap. De azt tudjuk, hogy a holnapunk egy olyan Isten kezében van, aki szeret minket. Innentől kezdve már ez a nem tudás, ez nem bizonytalanságot jelent, hanem bizonyosságot. Jézus is arra tanított minket, hogy egy napot vegyünk egyszerre. Hogy ne aggódj a holnapért. Azt sem tudod, hogy mit fog hozni a holnap. Minden napnak megvan a maga baja. Aggódj a mai dolgaidért. Illetve nem, hanem bízd rám a mai dolgaidat. Ne aggódj a holnapért. Ez egy olyan egyszerű dolog, de elképesztő, milyen szabadság van ebben. Nem tudom, hogy mit hoz a holnap, de nem aggódom, mert minden napnak megvan a maga baja. Isten akaratában lenni, az nem csak egy munkahelyet jelent neked, nem csak egy feladatot, nem egy GPS koordinátát, hogy ott vagy, ahol Isten látni akar, hanem egy kapcsolatot, egy szívbéli állapotot, hogy nem aggódsz, nem próbálod elintézni a dolgaidat, hanem Isten kezével élsz, és elfogadod tőle a jót is, meg a nehezet is. Azt mondja a példabeszédek könyve, hogy bízd minden utadat ő rá, és ő egyengetni fogja az ösvényeidet. Példabeszédek 3. Bízd minden utadat ő rá, és ő fogja egyengetni az ösvényeidet. Nem sokkal jobb alternatíva ez, mint hogy szétaggódjuk magunkat, és még csak nem is tudjuk befolyásolni az ösvényeinket? Magamnak is mondom. És így folytatja a 14. vers, mert a ti életetek olyan, mint a lehellet, amely egy kis ideig látszik, aztán eltűnik. A harmadik ok, hogy miért bolond dolog elvetni Isten tervét. Azért, mert az élet túl rövid. Ez az egyszerű ok. Az élet túl rövid. Kár vesztegetni belőle, mert olyan gyorsan eltelik. Ezt mondja az ige újra és újra, hogy az élet olyan, mint egy lehellet. Biztos te is kipróbáltad, már rálehelsz az hideg üvegre, megjelenik a lehellet, és utána pár másodperc múlva eltűnik, mint ha ott se lett volna. És Isten ehhez hasonlítja az életünket. Mi években számolunk, és mondjuk, hogy én már 60 éves vagyok, már megéltem ezt azt, de Isten az örökkévalóságból úgy látja, hogy ez csak egy pillanat. Egy olyan, mint a reggeli pára, ami eltűnik, ahogy a nap feljön. Ezt mondja Jób könyve több helyen is. Napjaink gyorsabbak a takács vetőjénél, és reménytelenül, más szóval megállíthatatlanul múlnak el. Eltűnt a felhő, elszállt. Életünk csak annyi, mint az árnyék a földön. Napjaink gyorsabbak a futárnál. Elsuhannak, mint a sás csónak, vagy ahogy a saps lecsap a zsákmányára. Az asszonytott született ember rövid életű, tele nyugtalansággal. Kihajt, mint egy virág, majd elfonnyad. Árnyékként tűnik el, nem marad meg. Amikor 10 éves voltam, 20 éves fejjel, ezeket az igeverseket olvas, hogy azt gondolom, ha persze. Most már, hogy 35 éves vagyok, kezdem inkább látni, hogy tényleg nagyon gyorsan telnek az évek. És elrepül az élet, mint egy gondolat. Rámutat az Isten igéje nekünk, hogy az élet nagyon rövid. És olyan érdekes, mert ezek a hasonlatok, mindegyike olyan, ami egy más dolgot is mond, hogy elmúlik nyom nélkül. Ahogy az árnyékom elmegy egy helyen, nem hagy nyomot maga után. Ahogy a reggeli pára felszárad, nem marad utána semmi. Ahogy a lehellet elmúlik, mintha ott se lett volna. Az élet rövid, és el tud múlni úgy, hogy mintha ott se lett volna. Nyom nélkül el tud múlni az életünk. Ezért is olyan különleges az, amikor Isten akaratában élhetünk. Mert ez az egyetlen lehetőség arra, hogy az életünk ne nyom nélkül múljon el. Nincs más lehetőség rá, mert ami én vagyok, az nem örökké való. De ha Isten keze ott van az életemben, az én lelkem üdvözül, sőt, az életem örökké való nyomot tud hajni. Isten kezében az életemnek jelentősége lesz. Az élet olyan, mint egy lehellet. Nagy bolondság lenne elvesztegetni, akár egy napot, egy hetet, egy hónapot. Éltél már meg úgy időszakokat, hogy visszanézel rá, hogy kidobott idő volt az egész. Én nem így szeretnék az életemre gondolni a végén, hogy bánom, hogy hogyan éltem. Pedig az Isten akaratán kívül élt élet az ilyen. Mi évekbe számolunk, ha megkérdezném, hogy hány éves vagy, nem azt mondanád, hogy hány napos vagy, igaz? 14.672, nem, azt mondjuk, hogy most nem tudom átszámolni évre, de az 30 év, köszönöm Tibi, körülbelül 30 év. Isten igéje arra tanít minket, hogy napokba számoljuk. 30. Zsoltár, 12. vers. Tanítsd úgy számlálni a napjaimat, hogy bölcs értelemhez jussak. Mi a különbség? Elég nagy különbség van. Ha években gondolkodom, akkor egy képtelenségbe fogok ütközni. Azt mondom, hogy szánd oda az életed Istennek, vagy alázd meg magad az Úr előtt. Azt mondod, hogy igen, én megalázom magam is. Mostantól kezdve úgy élek, hogy alázatos leszek. Nem fog menni. Emlékszel újévi fogadalmadra, ami már februárban nem is emlékszel, hogy mi volt? Viszont, ha naponként élünk, egy napot oda tudok adni Istennek. Egy nap meg tudom alázni magam előtte. Egy nap tudom keresni az ő akaratát. Uram, adj nekünk olyan értelmet, hogy bölcsen tudjam számlálni a napjaimat. Ha azt mondanám neked, hogy mostantól kezdve odaszántan éljél, lehet, hogy csak egy érzést gerjesztenék benned, amit nem tudsz megvalósítani. Jó, persze, Tamás azt mondta, és úgy szeretném. Nem fogod tudni. De azt mondanám, hogy a mai napot adod a Istennek. Reggeltől estig. Engedd, hogy ő felőle haj, hogy olvasod az igéjét, és gondolkozol azon. Meg fog változni a napod. Nekem egy pásztor mondta ezt Vajtán, amikor egy nagy szerelmi csalódás után voltam, és ugye a szerelmi csalódások után az ember azt se tudja, hogy merre hány méter, vége mindennek, és azt mondta ez a pásztor nekem, hogy Tamás, tudod mit, éljél úgy, mintha ez a nap lenne az utolsó számodra. Úgy is éreztem magam egyébként. Nem volt nehéz megvalósítani, de nagy bölcsesség volt benne. Azt mondta, hogy szeresd úgy az embereket, mintha ma lenne az utolsó nap. Szolgálj úgy, mintha minden erődet oda kéne ma adni. És dicsérd úgy Isten, mintha most lenne az utolsó esélyed erre. És ha én így élek, akkor megváltozik az életem. De ha csak várok a nagy pillanatra, nem jön el. Azt mondta nekem még, hogy vesztegesd el a szeretetedet egy nap. Ne próbáld felhalmozni. Vesztegesd el Isten kegyelmét azokra az emberekre, akik ott vannak. Pazarold. Nyugodtan. És holnap megint lesz, mit pazarolnod. Ne hagyd belőle. Tamás, te azt mondod nekünk, hogy ne tervezzünk előre? De hogy mondom ezt? Ez bolondság úgy élni, mintha nem lenne holnap. De én tervezhetek előre rosszul, és tervezhetek előre jól. Ha az én terveimet úgy szövöm, hogy aggódok, és azért tervezgetek, akkor biztos, hogy rosszul tervezgetek. De ha az én terveim abból fakadnak, hogy Uram, keresem az akaratodat, és ezt látom, erre akarsz vezetni, az egy jó tervezgetés. Így mondja a példabeszédek könyve. Bízd az Úr a dolgaidat. Írd be, hogy terveidet. Bízd az Úrra a terveidet, és akkor teljesülnek a szándékaid. Van ma olyan tervetek, amit oda kéne adni Istennek? Kitaláltad, hogy erre kéne menni, ezt szeretném csinálni, ebbe az iskolába, erre a munkahelyre, ide megyünk, oda megyünk. De Isten csak annyit kér, hogy tedd elém. Engedd, hogy én is ránézzek, engedd, hogy átszűrjem, hogy mi az, amivel meg akarlak áldani, és mi az, amivel elrontanád az életed. A negyedik dolog, amiért butaság, elvetni Isten akaratát. Itt 16. versben van. Ti azonban most kérkedtek elbizakodottságotokban, mintha minden ilyen kérkedés gonosz. Az ember gyenge. Az ember törékeny. Én ezt nagyon látom magamon. Azt se tudom, mit hoz a holnap. Hát végképp nem tudok rá befolyást gyakorolni. Nem tudom, hogy mit fog hozni a holnap, ezért nem tudom befolyásolni sem, hogy az mi lesz. Viszont Isten előtt az idő, mint egy kiterített szőnyeg áll. Ő látja a kezdetet, és látja a véget. És e szerint formálja az ő akaratát az életemre. Látja a nagy képet. Így hangzik a példabeszédek 16.33. Az ember végzi a sorsvetést, de mindig az Úrtól való a döntés. Példabeszédek 16.9. Az embernek az értelme terveli ki az útját, de az Úr irányítja a járását. Elvetni Isten akaratát olyan, mintha eldobnám a térképet az élethez. Vagy mintha elindulna egy hajó a tengerre iránytű nélkül. Isten akarata nélkül bolyongani fogok. Ez volt az első rossz hozzáállás. A második, ami hívőkre gyakran igaz sajnos, hogy ismerik Isten akaratát, de elvetik maguktól. Ilyen volt Jónás. Isten elmondta, hogy menj Ninivébe, és neki nem tetszett ez. És elindult a másik irányba. És Istennek meg kellett őt fenyítenie, hogy Jónás, hát szedd már össze magad. Ez az én fordításom. Ismerni Isten akaratát, de az ellen dönteni. Ez a második rossz hozzáállás. Igazából ebben még több büszkeség van, gondold végig. Mert tudod, hogy mit akar Isten, de azt mondod, hogy nem, én jobban tudom Isten, hogy mit kéne csinálnom. Miért tesz ilyet bárki? Kérdezhetnénk naivan. Hogyan már léteznek ilyen emberek? Hát igen. Ez a büszkeség miatt van. Ahogy itt mondja az ige, hogy elbizakodottságukban mondják ezt. Szeretjük irányítani a dolgokat. Én akkor érzem, hogy autóba jól magam, ha én vezetek. Ha nem, akkor szörnyen félek. Akkor inkább hátra ülök, hogy ne is lássam, hogy mi zajlik körülöttem. Én szeretem irányítani a dolgokat. Amikor Sári vezet, akkor az ima életem megnő. Pedig jól vezet, Sári. Én vagyok a saját sorsom kovácsa, ugye? Ezt szeretjük. Pedig Krisztus azt mondja, hogy nélkülem semmit nem tudtok csinálni. Micsoda kontraszt. Miért tesz ilyet bárki? Mondja, ugye az egyik a büszkeség, a másik, hogy teljesen félreértelmezzük Istennek az akaratát. Mert azt gondoljuk, hogy azt vagy elfogadom, vagy elutasítom, hogy van egy ilyen döntéshelyzet, pedig nincs. Nincs döntéshelyzet hívőknek, hogy az tetszik, vagy nem tetszik. Ő a teremtő, mi pedig a teremtmény. Ő a fazekas, mi pedig az agyag. Vajon mondhatja az agyag a teremtőjének, hogy ez nekem nem tetszik, csinálj belőlem valami mást. Ő az apuka, és mi vagyunk a gyerekek. Amikor Márkó próbálja elhitetni velem, hogy neki sokkal jobb tervei vannak, mint amit én kitaláltam, akkor kikap érte. Elmondhatja, hogy mit gondol, persze, de ha ez lázadás jelent, akkor puf. És Isten is ezt csinálja. Ő megfenyít minket, amikor azt mondjuk, hogy mi jobban tudjuk, Istenem, hogy mi kell nekünk. De ez a szeretetének a jele. Ő meg akarja valósítani az ő akaratát az életemben. És ahogy én szerető apaként elfenekelem a gyerekem, nem hagyom, hogy rossz irányba menjen, ő is ezt teszi velünk. Ezzel bizonyítva, hogy a fia vagyok Istennek. Ez a szeretetének a megnyilvánulása. Nem örülök neki. De mennyire jó Isten akaratában lenni. Sok ember azt gondolja, hogy Isten akarata túl nehéz. Fú, hát olvasok a misszionáriusokról, olvasok Pálról, egy csomó küszködés, nyüglődés. Én nem akarom odaadni neki az irányítást. Igen, én is kikötök egy hajón, ami elsüllyed valahol a földközi tenger közepén. Pedig az ellenkezője igaz, hogy Istennek való ellenállás hoz egy nyomorult életet, egy ürességet hoz. Egy hívő embernek is, mintha sivatagba járna. Mint az a nemzedék, aki 38 éven át vándorolt a pusztában, mert nem hajtottak fejet Isten előtt, nem bíztak benne. A harmadik, az a jó példa, ugye volt, aki ellenáll Isten akaratának, volt, aki elveti Isten akaratát, volt, aki ellenáll Isten akaratának, és a harmadik, aki engedelmeskedik Istennek. Engedelmeskedik Isten akaratának. Ez a 15. vers. Inkább ezt kellene mondanotok, hogyha az Úr akarja, akkor élünk. Vagy ezt meg azt fogjuk cselekedni. Ez, mondok nektek egy titkot, nagy titok ez. A mennyben egyetlen döntésünket sem fogjuk bánni, hogyha engedelmesség volt Istennek. Nem fogjuk azt mondani, hogy hát, akkor inkább bűnt kellett volna válasznom. Mennyire megbántam, hogy Istennek engedelmeskedtem. Néha most harcolunk ezekkel, de ott fönn már látni fogjuk. És itt azt mondja az ige, hogy inkább azt kellene mondanotok, hogyha az Úr akarja. Mostantól kezdve mindenki így fog beszélni a másikkal, igaz? Az Úr akarja, hétfőn föl fogok öltözni, és stb. Ez nem egy ilyen mágikus formula, mostantól kezdve minden mondatodnak a végére oda kell dobni. Ez egy szívbéli hozzáállás. Ez olyan, mint amikor egy hívő ember úgy imádkozik, hogy Jézus Krisztus nevében, ámen. És akkor Isten azt mondja, hát muszáj megtennem, hát ismeri a titkos formulát. Hát kimondta a titkos szót, hogy Jézus Krisztus nevében, ha az Úr akarja. Ez egy szívbéli hozzáállás, hogy nekem a dolgaim azok nyitott kézben vannak Isten előtt. Jézus mondta azt, hogy az én eledelem az, hogy az én mennyei atyám akaratát cselekszem. És elvégzem azt a munkát, amit rám bízott. Figyeljétek meg, Pál miket mond, csak felolvasom nektek gyorsan. Róma 1:10. Szüntelenül kérem imádságaimban, hogy Isten akaratából egyszer már el tudjak menni hozzátok. Róma 15:32. Hogy aztán majd Isten akaratából örömmel érkezzem hozzátok, és megpihenjek nálatok. 1 Korintus 4:19. Ha az Úr akarja, hamarosan elmegyek hozzátok. 1 Korintus 16:9. Mert nem csak átutazóban akarlak meglátogatni titeket, hanem remélem, hogy egy ideig ott is maradhatok nálatok, ha az Úr megengedi. Isten terve nem lánc volt Pálnak. Ráncra vagyok kötve, és csak eddig ne tovább. Hanem azt látta, hogy Isten ajtókat nyit előtte az ő akaratából, másokat meg becsuk. És teljesen szabadon élte meg Isten akaratát. Ez olyan vonzó nekem. Ez nagyon tetszik nekem. Az egész univerzum, amiben élünk, az ilyen törvényeknek van alárendelve. Gravitáció, anyagmegmaradás, energiamegmaradás, hatás-ellenhatás, stb. Ha én ezeket tiszteletbe tartom, akkor ezek kedvesen működnek számomra. Ha én ezeket el akarom utasítani, gravitáció mindenkire vonatkozik, de rám nem, akkor az csúnya dolgokat fog eredményezni. De ugyanígy működik Isten akarata is számomra, ugyanígy. Kivéve, hogy Isten akarata nem egy ilyen általános dolog, hanem Isteni akarata számomra személyre szabott. Engem úgy alkotott meg, hogy az ő akaratát beteljesíthessen. Nem valaki más életét, nem valakinek a más elhívását, a sajátomat. Minden ajándékot megkapok rá, mindent, amire szükségem van, hogy az ő akaratát megélhessen. Az én futásomat elvégezhessen. Nincs még egy ember a Földön, akire Isten ugyanazt a tervet szőtte volna. Ebben teljesen egyedi a te életed. Vannak olyan parancsolatok az igében, ami minden hívőre vonatkozik. Nyilvánvalóan. Mindegyünknek az akarat, mindegyünk számára Isten akaratát képezi. Például 2 Korintus 8:5. És nem csak azt tették, amit reméltünk, hanem először önmagukat adták az Úrnak, és aztán nekünk, az Isten akaratából. Isten akarata az, hogy odaadjam magam nekik. 1 Tesszalonika 4:3. Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek, hogy tartózkodjatok a paráznaságtól. 1 Tesszalonika 5:16. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Hogyha olvasom Isten igéjét, és olvasom az Úr parancsolatait, akkor biztos, hogy az Úr akaratát fogom nézni. Ő, amit nekem el akar mondani. Ezt nem valaki másnak, ezt nekem írta oda. Olyan fontos, tesóim, hogy legyen jó hozzáállásunk az Úr akaratához. Ezen múlik. Isten nem egy ilyen személytelen gép, aki azt mondja, hogy én ezt akarom. Csinálod vagy nem? Hanem annyi jó gondolata van felőled, meg felőlem, mint a tengerpartján a homok. Isten rólunk gondolkodik. Gondold el. Azt mondja Jeremiás 29:11-ben, hogy mert csak én tudom, hogy mi a tervem veletek. Így szól az Úr. Békességet és nem romlást tervezek. Reményteljes jövőt adok nektek. És a következő vers azt mondja, hogy ezért viszont keressetek engem. Imádkozzatok. Alázzátok meg magatokat előttem. És jóra fordítom sorsotokat. Látjátok, hogy mit mond ez a hozzáállásról? Mindig csak a Jeremiás 29-nek az első ige versét idézzük, hogy neki jó terve van velem, reményteljes jövőt szánni, stb. De ott a második rész, a hozzáállásunkról, hogy keressük őt, alázzuk meg magunkat előtte, és akkor ő jóra fordítja a sorsunkat. Ez a mi részünk. Isten akarata számomra nem egy száraz terv, hogy átadja egy könyvben, hogy nézzük, hogy jövő héten mit is kéne csinálni. Isten akarata egy kapcsolat velem. Az egyik kedvenc igeversem a Zsoltár 32-ből van, felolvasom nektek. 32. Zsoltár 8. igevers. Bölcsé teszlek, és megtanítalak, hogy melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, és rajtad lesz a szemem. Szó szerint ez azt mondja, hogy a szememmel vezetlek téged. Ne legyetek olyan oktalanok, mint a ló vagy az összvér, amely zablával és kantárral kell fékezni szilajságát, másképpen nem közelít hozzád. Én lehetek olyan Isten előtt, mint egy közeli barát, akit ő a szemével vezet. Ha nem ilyen vagyok, akkor olyan vagyok, mint a ló vagy a szamár, amit zablával meg ostorral vezet. Vagy az egyik, vagy a másik. Isten mindenképpen az akaratában akar tartani. Vagy fenekeléssel, vagy pedig olyan szelídséggel, hogy csak a szemét mozgatja, és én már értem. Én ezt szeretném nektek elmondani, hogy ez a gyakorlatban hogy valósul meg. Figyelj, ebben mind növekedhetünk. Ez nagyon, nagyon leegyszerűsíti a dolgokat. Az első, ismerni Isten akaratát. Így hangzik az Abcsel 22:14. Ő pedig ezt mondta nekem, atyáink Istene választott ki téged, hogy megismerd az ő akaratát, meglásd az igazat, és hangot hallj az ajkáról. Én azt gondolom, hogy nem nehéz ismerni Isten akaratát. Nem nehéz. Ha én akarom tudni, mi Isten akarata, hajlandó vagyok megtenni azt, amit ő mutat majd, akkor ő megmutatja, hogy mit szeretne. Ezt mondja az János 7:17. Ha valaki kész cselekedni az ő akaratát, felismeri erről a tanítással, hogy én, ez Istentől való, vagy nem. Ha én kész vagyok cselekedni Isten akaratát, ő megmutatja az akaratát nekem. Isten akaratát úgy fogom megismerni, hogyha engedelmeskedem annak, amit már ő megmutatott nekem. Ez a másik nagyon fontos rész. Amit már tudok abból, amit megmutatott, azt megteszem, akkor megmutatja, hogy mi a további akarata. Isten nem a kíváncsiaknak mutatja meg, hogy mi a terve. Ön, Uram, annyira furdal a kíváncsiság. Mondd meg, kérlek. Nem, azt mondja, hogy az engedelmeseknek, aki megteszi azt, amire Isten hívta, már tudja azt, azoknak megmutatja, hogy mi az ő gyönyörű terve a továbbiakban. Ha én megteszem az első lépést, ő megmutatja a másodikat. Megvallom nektek, de erről már beszéltem múlt héten is, hogy én sokszor nem tudom, hogy Isten éppen mit akar. Nem látom ezt a grandiózus nagy képet. Pedig én vagyok a lelki pásztor. Fogalma nincs. És egy ideig ez ilyen gondot is okozott nekem, hogy de hát nekem ezt így értenem, látnom kéne. De olyan jó volt mégis belátni azt, hogy én azzal, hogy lelkipásztor vagyok, megmaradtam Isten bárányának. Én még mindig csak egy bárány vagyok. Egy buta birka, hogyha így akarok fogalmazni. Akinek nem sok átlátó képessége van, nem sok IQ-ja, amire Isten építhet. Hál' Istennek, hogy nem erre épít. Viszont a hajlandóságomat azt várja tőlem. Hogy azt mondjam Istennek, hogy Uram, bármit, bármikor, amit szeretnél, kérlek, vezess minket. Ezt keresi Isten. Ha az én hajlandóságom nincs ott Isten előtt, akkor nem fog tudni vezetni. Vagy akkor úgy vezet, mint a lovat meg az összvért. Ő egy hajlandó szívet keres. Azt mondja a 2 Krónika 16, hogy Isten megmutatja az erejét azoknak, akik teljes szívvel felé fordulnak. Ő ezt keresi, hogy valaki felé forduljon. Ha hagyom, hogy vezessen, akkor megélem Isten akaratát. Ez ilyen természetesen működik. Tamás, én nem tudom, nem értem, nem hallom. Mit akar Isten? Lehet, hogy ha ezen a helyen vagy, nem tudom, nem értem, nem látom, fogalmam nincs, akkor lehet, hogy az kell, hogy valamiben meg kell térned. Ezt nem tudom, nem akarok ilyen károsztatást elültetni bennetek. Ez a megtérés, ez kell. De lehet, hogy valami akadályozza ezt. Lehet, hogy már Isten mondott valamit, amit félre raktál. És arra vár Isten, hogy na, esetleg amit mondtam, tedd meg. Ha nem tudod, hogy hol vagy ebben, akkor kérd Isten, Uram, emlékeztes. Szóltál valamit, amit én elvetettem? Miért nem értem, amit szólsz? Ez olyan érdekes, mert néha Istent olyan helyzetbe állítjuk be, mintha ő barkóbázna velünk, vagy activitizne, hogy végigcsinál valamit, és nekünk találgatni kéne, hogy ez most mi volt? Mik ezek az igeversek, amiket én olvasok? És próbáljuk így összerakni. Erre gondoltál, Istenem, de hidd el, hogyha ő szeretne valamit, az több, mint képes elmondani nekünk. Ő az ige. Ő a szó. Gondolod, hogy nem tud veled kommunikálni? Ha valamit szeretne Isten, és te hajlandó vagy hallani tőle, akkor fogod hallani az ő hangját. Olyan egyértelműen, amire szükséged van. Én sokszor pásztorként utólag látom meg Isten akaratát valamiről. Hogy hát ez teljesen Isten akarata volt. De nem előre, hanem Isten szelíden vezet az én, ha hajlandó vagyok, utána menni. Legyen meg a te akaratod. Ebben nyilvánul meg az, hogy tudom Isten akaratát. Az egyik legfontosabb forrás ennek az ige. A másik dolog, mert ez csak az első volt, a másik, hogy értsem Isten akaratát. Nézzétek meg ezt az ige verset, Efézus 5.17. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Isten akarata. Nem csak tudni, hanem érteni is Isten akaratát. Ha valaki lelkileg érett, akkor meg is értheti Isten igéjét, meg is értheti Isten akaratát. Ha valaki gyermek, ugye azt tudja, hogy az apukája azt mondta, hogy ezt szabad csinálni, azt mondja, nem szabad csinálni, de nem feltétlenül tudja, hogy miért. De a lelki érettségben Isten megmutatja, hogy mi az ő gondolata miatt. Vagy e felől. Így hangzik a János 15.15. Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, hogy mit tesz az Ura. Titeket azonban a barátainak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én atyámtól, tudtulattam nektek. És ezt mondja a 103. Zsoltár 7. verse. Megismertettem Mózessel útjait, cselekedeteit Izrael fiaival. Izrael tudta a mit, Mózes tudta a miértet. Ez egy kapcsolatról szól Istennel, egy barátságról. A harmadik dolog, megérteni Isten, megítélni Isten akaratát. Hú, ez nagyon veszélyesen hangzik, de figyeljetek. Róma 12.2. Ne igazodjatok a világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Megítélni, hogy mi Isten akarata. Akkor kezdjük bírálgatni Istennek az akaratát? Nem, ez nem ezt jelenti. Ez azt jelenti, hogy egy idő után ráérzel az ízére, hogy mi Isten akarata. Megtapasztalod, hogy igen, ez Istenre val, amit mutat nekem. Ha azt mutatja Isten neked, hogy menj oda valakihez, és mondd el az evangéliumot, ez biztos, hogy nem az ördögtől van. Ebbe biztos lehetsz. Ez egy idő után ezekre a dolgokra ráérzünk. Meg tudjuk ítélni, hogy mi az Isten akarata, mi az, ami neki tetsző, mi az, ami tökéletes. Ahogy elkezdünk járni, megismerjük az ő jellemét, az ő szemléletét, a gondolatait. Mi Isten terve számomra, kérdezheti valaki. Ha valaki ezt kérdezi, az abból kiderül nekem, az arra utal, hogy most kezdi el az utat. Mert ha valaki elkezdett már járni ezen az úton, akkor annak Isten folyamatosan mutatja a következő lépést. Értitek ezt? Annak Isten megadja a képességet, hogy megítélje, hogy mi az, ami tőle van, és mi az, ami nem. És én azt látom még, egy fél gondolat erről, és megyünk tovább, hogy Isten egyre nehezebb feladatokat ad ebben. Egyre nehezebb megítélnem, hogy mi az ő akarata, de nem azért, mert ő nem akar kommunikálni, hanem azért, hogy egyre keményebben keressem. Hogy egyre több időt töltsek előtte, mert magához vonz ezeken keresztül. A negyedik dolog, ugye volt az ismerni, érteni, megítélni, és a negyedik, megtenni Isten akaratát szívből. Efézus 6.6. Ne látszatra szolgáljatok, mintha embereknek akarnátok tetszeni, hanem Krisztus szolgáiként cselekedjétek Isten akaratát lélekből, belsőből, szívből. Jónás, újra őt hozom példának, ő megismerte Isten akaratát, pár fenyítés útján eljutott oda, hogy nagyon megcsinálom, de abszolút nem volt ott a szíve, utálta az egészet. Átadta az üzenetet, megtért egész Ninivét, de még ő ott puffogott Isten ellen. Hát erről beszél az igevers, hogy ne így keftelenül, ne ilyen mérgelődve tegyük meg Isten akaratát. Keftelenül, hogy na jó uram, tudom mit, megcsinálom. Vagy pedig kényszerből, mintha nem volna más választási lehetőség. Na jó, És azt mondja, hogy ne így csináld, hanem szívből, szívből. Mert ha én csak megcsinálom, amit Isten akar, egyszerűen kihagyom az áldást, ha a szívem nincs benne. Iszt mondja a 119. Zsoltár 54. verse, rendelkezéseid olyanok nekem, mint az énekek. A te akaratod olyan nekem, mint egy ének. Bár így tudnék énekelni Isten akaratáról mindig. Mi történik akkor, ha elhibázzuk? Csak úgy elméletben vegyük át ezt is. Mi történik, ha elhibázzuk? Tudjátok, Isten adott egy megtérési lehetőséget. 1 János 1.9. Ha én megvallom az én vétkemet, ő megtisztít minden gonoszságtól. Az a jó a kereszténységben, hogy bármikor újra lehet kezdeni. Bármikor. Isten kegyelme megújul minden nap. Ha elrontottam, visszamehetek Istenhez. Nem fog feltételeket támasztani, nem lesz próbaidő. Ő ugyanúgy fog szeretni, ugyanúgy fog szólni hozzám, és az akaratát ugyanúgy beteszi az életembe. Melyik a te hozzáállásod Isten akaratához ebből a háromból, amit az elején elmondtam? Nem is akarod tudni. Vagy megismerted, de eltolod magadtól. Ez a kettő elég sok fájdalmat fog okozni. Elég sok küszködést. De a harmadik, amiről Jakab beszél, én azt szeretném, hogy így gondolkozzatok, ha az Úr akarja, és élünk, ez egy ember, aki megalázza magát Isten előtt. Aki közeledni akar Istenhez. Aki alárendeli magát neki. Ez egy nagyon gyakorlatias területe annak, hogy megéljük, amiről Jakab beszél. Amire Isten elhív, Isten akarata, az nem könnyű élet. De az egyetlen örömteli élet. A tanítványokat az ő akaratából néha viharba küldte. Hát pont ettől félünk, Tamás. Viszont úgy tapasztalták meg Istent, mint soha előtte. A végén már nem a vihartól féltek, hanem ki ez az Isten, aki parancsol a szeleknek és a tengernek. Ezzel a Zsoltárral hadd fejezem be, a 40. Zsoltár 9. vers. Abban telik kedvem, Istenem, hogy akaratodat teljesítem. Törvényed a szívembe van írva. Mennyi atyánk, köszönjük, hogy te apuka vagy. És minden egyes gyermekedet féltően szereted. És köszönjük, hogy te alkottál minket. Egy célt adtál az életünknek. Egy elhívást, egy akaratot, Uram. Egy tervet. És nem csak abban nyilvánul ez meg, Uram, látjuk, hogy mit, hogyan, miért, mikor, hanem te egy bizalommal teli átadott életre vágysz a mi részünkről. Uram, imádkozom azokért, akikben félelem van, Isten, a te akaratod fel a szemben. Hogy így győzd meg őket, Uram, hogy nincs jobb terv, mint az Isten terve az életünkre. Imádkozom azokért, akik tudják, hogy mire hívod őket, de tolják el maguktól. Így imádkozom, hogy szelíden, Uram, mint Jónással, tedd meg azt, hogy meggyőzöd őket, Uram. Meggyőzöd a szívünket. És belevonsz abba az örömbe, Uram, ami a te akaratodban van. Hogy az életünknek legyen értéke, súlya, célja, tartalma, Uram. Hogy ne csak úgy múljon el, mint egy leellet, nyom nélkül. És Uram, imádkozom, hogy mindannyian úgy álljunk hozzá a te akaratodhoz, ahogy a végén beszéltük. Hogy akarjuk azt ismerni, akarjuk érteni, meg akarjuk azt cselekedni, és jól megítélni egy adott helyzetben. Uram, mi nem vagyunk túl okosak, úgy inkább szólok a magam nevében. Sokszor nem látjuk, Uram. De tudjuk, Uram, hogy te hitre hívsz, bizalomra, Uram. Hogy úgy mondjunk igent valamire, amit még nem is látunk, de el tudunk fogadni egy Istentől, aki mindenkinek jobban szeret minket. Hogy elfogadjuk a jót is, meg a nehezet is. És azt mondjuk a végén, hogy áldott legyen az Úr neve. Uram, imádkozom, hogy nyitott kézbe tudjuk tartani az életünket előtted, a kapcsolatainkat, a pénzünket, az egész életünket, Uram. Nem csak egy darabját, hanem átengedjük az irányítást neked. Hogy akár elvegyél valamit, akár betegyél valamit az életünkbe. És hogy te dicsőj meg. Hogy ne a mi akaratunk legyen meg, hanem a tiéd. Köszönöm, hogy ma erről beszélgethettünk, Uram, és imádkozom, hogy vésd fel a szívünkbe ezt. Köszönjük, hogy itt vagy velünk, Uram. Köszönjük, hogy betöltekezhetünk a te lelkeddel. Kérlek, hogy tedd meg ezt, Uram, most. Árazd ránk a lelkedet. Jézus nevében kérjük. Amen.